Szeretném a mai napon folytatni azt a sorozatot, amit elkezdtem pár héttel ezelőtt, a szellem, a Szent Szellem ajándékaival, munkálkodásával, vezetésével kapcsolatban. Nem terveztem én ezt, hogy ez így lesz majd, hanem egyszerűen csak úgy pünkösd előtt, hogy akkor is jött egy ilyen készletés, hogy ez lenne a téma, amiről beszélni kellene, és most már negyedik, ötödik alkalom lesz, amikor ezt a témát boncolgatjuk, ami nem úgy téma, mint egy téma a matematika órán vagy fizika órán, hogy most ezzel vagy azzal foglalkozunk, hanem egy személyről van szó. Arról a személyről, aki itt van közöttünk, aki itt van bennünk, aki itt van felettünk, aki itt van rajtunk. És meggyőződésem, hogy minél jobban átadjuk magunkat Isten szellemének, annál több eredményt fogunk látni. Nincs más út, úgy hiszem, arra, hogy előre menjünk, hogy Isten dicsősége mennyire van olyan közöttünk, mint sem, hogy átadjuk magunkat Isten szellemének. És ez nem egy olyan prédikátor, sablon beszéd, sablon mondat, amit el lehet mondani, mert ezt mindig, mindenkor, bármikor rá lehet húzni bármire. Hó, add át magad a szellemnek, Istené legyen a dicsőség. És tudod, el tudjuk még ezt is a vallásosságnak a máza alá, mögé, fölé bújtatni, úgyhogy nem igazán értjük ennek a lényegét és a mélységét, de van ennek egy eredetie, egy olyan eredetie, amire szeretnék rámutatni, ami a szívednek a őszinte, igazi inspirációjából fakad, és nem kell ettől félni. Ezek a szellemi dolgok, amikről beszéltem az elmúlt hetekben, és főleg amiről ma szó lesz, ezek olyan dolgok, amik nem feltétlenül megfoghatóak, nem feltétlenül racionálisak a fogalmi nyelvezet, vagy az értelme, vagy a logika számára. Ahogy Jézus szolgált, ahogy Jézus élte az életét, ahogy Jézus bevégezte azt, amit bevégezett, mindent a Szent Szellem vezetése alatt tett. És nagyon-nagyon-nagyon sok minden úgy tűnik így kívül, ha csak érzéki, testi módon akarjuk megközelíteni az ő szolgálatát, a munkáját, amit ő bevégzett, hogy szerencsés volt, vagy sikerült, vagy volt neki egy igazi jó karizmája, olyan jó tanításokat mondott, hogy hát ezért követték őt sokan, de nem a jó tanításai miatt követték őt sokan. Nem csupán azért, mert gyógyított és csodákat tett, hanem volt felette valaki, volt felette valami, ami egy olyan erővel ruházta fel, hogy amikor beszélt, hogy amikor szólt, hogy amikor cselekedett, azon látszódott, hogy erő van benne. Azt mondták a farizeusok, azt mondták a zsidók, hogy ez az ember nem úgy beszél, mint az írástudók, hanem úgy beszél, mint akinek hatalma van. Mint akinek hatalma van, mint aki fel van kenve, mint aki erőteljes. Nem úgy, hogy csak a fejéből megtanul dolgokat, és mondja egymás után azokat a berögzött sémákat, amiket hallott valaki mástól, hanem felkent. És amire igazából szükséged van, neked is, nekem is, és mint közösség, az, hogy igazán felkentek legyünk. Hogy az az erő, ami rendelkezésünkre áll, az meg is nyilvánuljon közöttünk. És ez egy olyan misztifikus dolog kicsit időnként, olyan misztérium, olyan megfoghatatlan, olyan dolog, ami a fizikai dolgokon kívül esik. Tehát a természetes dolgokon kívül esik, mert ez természet feletti. És úgy, mint természet fölötti, lehet tőle félni. Mert ismeretlen. És bizonytalanok vagyunk ezen a téren. És amikor az ember ezekben a szellemi ajándékokban működik, vagy profétál, vagy olyan dolgokat csinál, ami nem szokványos, akkor az embernek az agya gondolkozik, hogy hát most a másik mit fog mondani, mit fog a másik gondolni, hogyan fogja az most ezt érteni, biztos félreérti, és az agy, az elme, a racionalitás, ha átveszi az uralmat mindig, akkor soha nem fogunk abban a teljességben járni, amiben járhatnánk. Veszélyes terület ez. Aláírom. Veszélyes terület, mert a szellemi dolgokban könnyen el lehet siklani. Nagyon könnyen hasra lehet esni, nagyon könnyű olyan szélsőségekbe beleesni, amikben sokan megbotránkozhatnak, amik csak egy utánzatai a szellemi dolgoknak, amik csak egy másolatai a szellemi dolgoknak, és nem az eredeti. Mert a szellemi dolgoknak van egy másolata is. A démonok is ugyanúgy szellemi lények, és jelen vannak, mint az angyalok. És a sátán is ugyanúgy szellemi lény, mint ahogy Isten szellemi lény, azonban ha tudod és ismered azt, hogy ki kicsoda, kinek milyen hatalma van, kinek milyen ereje van, kinek milyen képességei vannak, és hogy te ki vagy, hogy te kihez tartozol, és ismered a Szent Szellemet személyesen, ismered Jézus személyesen, akkor tudsz különbséget tenni. Az ige az, ami téged segít. Istennek írott beszéde, kijelentett beszéde, egy olyan zsinórmérték, egy olyan tökéletes vezető, ami minden embernél, vagy minden szellemi kijelentésnél, vagy minden természetfölötti dolognál biztosabb. És ezt az igét fogom majd nem sokára felolvasni, ezzel fogjuk kezdeni, hogy ez a prófétai szó biztosabb mindennél. Ugye az ellenség mindenféle erőszakos dologgal próbálja a te elmédet, a te testedet uralni, és az emberek felett próbál, igyekszik hatalmat venni, a Szent Szellem azonban soha nem fogja kikerülni a te akaratodat. Soha nem úgy működik rajtad keresztül, hogy te azt ne engednéd meg neki, vagy a te akaratod ne csatlakozna arra rá. Hasonlóképpen működik, csak fordított előjellel, hogy igazából az ördögi démonikus befolyások, amik az emberre érik, annyit tud befolyást helyezni rád, akár a betegség, akár a depresszió, akár a kétségbeesés, a félelem, bármi, amennyit te teret engedsz neki. Ha azt mondod, hogy nem, akkor nem tud uralkodni feletted. A különbség az, hogy ez erőszakosan jön rád. Isten szelleme azonban lágyan jön, inspirál, belülről, és nem akarja kikerülni a te akaratodat. És tudom nagyon jól, hogy vannak közösségek, ahol oly mértékben félnek a szellemi dolgoktól, a természetfölötti dolgoktól, hogy teljesen nullára le van folytva minden szellemi megnyilvánulás. Éppen azért, mert esetleg saját köreikben, vagy más keresztényeknél láttak szélsőségeket, láttak megbotránkoztató dolgokat, láttak olyan testi dolgokat, amikre azok az emberek ráfogták, hogy szellemiek, és mégsem azok voltak, és ezért inkább azt mondják, hogy jobb nem bajba kerülni, nehogy valamit rosszul csináljunk, nehogy valamit eltévesszünk, jobb inkább ezt az egészet nagyon mélyen hátra letenni, mintsem, hogy szabadjára engedjük, és akkor kiengedjük a szellemet a palacból, és bármi történhet, vagy bármi előfordulhat. Pál apostol erre azt mondja, hogy a szellemet meg ne folytsátok. Ugyanakkor abszolút egyetértek azzal, hogy amikor a szellem által mozog valaki, a Szent Szellem által inspirálva, kenettel teljesen, ott beléphet az emberi tényező, és olyan területre tévedhet az ember, hogy olyan dolgokat csinálhat, hogy ezt a Istentől jövő szellemi dolgot ezt nem tudja kézben tartani, és átesik a lónak a másik oldalára, és elkezd a testből, a saját lelkéből, a meg nem újított hitrendszeréből, vagy gondolkozás módjából olyan dolgokat előidézni, amit a vágyai inspirálnak, amit a szándéka, vagy a saját önös akarata akar, és ezért ez egy veszélyes terület lehet. Valaki csinálja valamit a mikrofonommal. Szóval ez egy veszélyes terület, és félhetünk tőle, és attól, hogy időnként tény, hogy lehet, hogy eltévesztjük, és elmaradunk a szellem teljességétől, attól ő még akar közöttünk mozdulni, jobban, mint sem, hogy azt mi akarnánk. Sőt, és majd az igékben oda fogunk érni, azt mondja Pál apostol, merészeli azt mondani, hogy mi kívánjuk ezeket, hogy akarjuk ezeket. Nem, hogy nem azt mondja, hogy lehetek csak nyugodtan, csak bölcsek. Csak azért, csak langsam spacírem, nincs ugri-bugri, ugye szokták ezt mondani, csak nem kell olyan gyorsan rohanni, haladni, csak ahogy majd a szellem akarja, majd minden úgy mozdul, de ha mi nem vágyakozunk erre, ha mi nem mozdulunk erre, akkor ő nem fogja ránk erőltetni sem a csodákat, sem a természet fölötti erő, vagy jel megnyilvánulásokat. Nekünk ezt kívánni kell, akarni kell, és keresni kell azt, hogy hogyan, miként működik ez helyesen, és miként működik ez jól. És a legjobb példa, és a legjobb mód erre, hogyha az Isten igéjét vizsgáljuk meg, mind akár az Ó, mind akár az Új Szövetségben, hogy ő hogyan mozdult akkor, és hogyan mozdult most, akár, vagy hogyan mozdul most a apostoli időkben, amikben most is élünk akár. Mert az apostolok cselekedetei ott nem ért véget, mert van annak 29, 30, 31, akárhányadik fejezete, amit mi írunk most. Amikor arról beszél valaki, hogy a Szent Szellemnek a kijelentése az csupán csak az, amit le van írva, akkor olyan, mintha nem figyelne azokra az igékre, amit mond mondjuk az 1 Korintus 12, hogy mindenkinek haszonra adatik a Szellemnek kijelentése. Kijelentése. Van a Szellemnek, idézőjelben mondom, olyan új kijelentése, ami tökéletesen összevág és egybe passzol, és nem ezen felül van, vagy nem ezen kívül van, hanem ezzel egyenértékű benne van az igében. Csak esetleg a megértés róla nem volt még jelen az elmúlt, nem tudom, években. Nincs olyan új dolog, ami ne lenne meg az igében. És ha megtanulunk félelem nélkül törekedni arra, hogy átadjuk magunkat annak a kenetnek, amit igazából ő akar, hogy működjön és mozogjon közöttünk, akkor több megnyilvánulást fogunk látni. Szükséges, hogy egy nyelvet beszéljünk, úgy hiszem, az, aki itt prédikál, és az, aki te vagy ott hallgatod, vagy bárhol, aki hallgatsz minket. Ha nem mozogsz egyáltalán a szellemi területeken, a mai tanítás is úgy elmehet melletted, mint ahogy elmegy a szomszéd utcában az autó a másik irányba. Egy nyelvet kell beszéljünk, egy szellemi nyelvet kell beszéljünk, egyféleképpen kell ezekről gondolkozzunk. És tudom, hogy vannak dolgok, a mai tanításban is vannak, és lesznek olyan dolgok, amiket nem feltétlenül így gondoltál, vagy így értesz, vagy gondoltad volna erről, de szükséges erről beszélni, mert ott jelen van, és igazából a szellemi ajándékoknak a megnyilvánulásai hozták a Istennek a dicsőségét elő az apostolok cselekedeteiben is, amit olvasunk. Úgyhogy ma is törekszünk erre. Azt a címet adtam a mai tanításnak, hogy a profétaság szelleme. Ez olyan nagyon-nagyon mély téma, és olyan mély üzenet, és olyan sokrétű, és olyan szerteágazó, hogy ma csak egy pici kis szeletét fogjuk ennek nézni. Nem beszélek a profétai hivatalról túl sokat, talán egy mondatot. Nem beszélek arról a szellemi ajándékról, ami az 1 Korintus 12-ben van leírva, mint profécia, a 9 közül az egyik, hanem beszélek arról az egyszerű profétálásról, amiről Pál apostol azt mondja, hogy mindannyian törekedjetek erre. Hogy mindannyian profétáljatok. Ha ma körülnézel a világban, az eklézsiában, bár nem feltétlenül javaslom mindenkinek, hogy nagyon nézelődjön ész nélkül, de mindenféle profétai mozgalmak, profétai iskolák, profétai ilyen, profétai olyan dolgok vannak, akár Magyarországon is, és nemzetközi szinten is, amelyek nem kétlem, hogy jó szándékúak. Nem kétlem azt, hogy szeretik az Urat, nem kétlem azt, hogy ők jót akarnak, és nem kétlem azt, hogy akár eredendően Isten ott van bennük és velük és sok mindenben. Ugyanakkor a mai üzenetben lehet, hogyha van információ dolog, akkor azt feltételezheted, hogy én ellenük vagy ezek a dolgok ellen beszélek. Nekem nem feladatom az, hogy bárkinek a tanítását, vagy bárkinek a teológiáját kiigazítsam. Nekem nem célom az, hogy bárkit kritizáljak. Nekem az a célom, hogy Isten igéből beszéljek, tanítsak nektek. És mindazoknak, akik ezt meghallják. Ha ezt elfogadod, egyetértesz vele, tudsz vele azonosulni, a békesség a szívedben ott van, fogad meg, és használd, és alkalmazd. Ha neked ez meredek, ha neked ez nem befogadható, ha neked ez nehezen értelmezhető, és eleve is feltételekkel hallgatsz meg engem, mert ilyen is van, hogy akik hallgatnak minket, ha meghallják azt, hogy István vagy én beszélek, már így vannak, hogy nem megvizsgálom ötször azt, hogy mit mond, mert előítélete van. Tehát így hallgatsz, akkor alapjában le tudod nullázni akár azt, amit Isten tud mondani akár rajtunk keresztül most neked. A profétálás egyik definíciója így hangzik, figyelj. Előre kijelenteni Isten akaratát az életünkre, mielőtt az megtörténne. Megváltoztatni a dolgok folyását, szavunk erejével úgy, hogy az igét a Szent Szellem kenetében hittel kimondjuk. A profécia a szó, hogyha elhangzik teológiai körökben, vagy akár a világban is, akkor szinte mindenkinek azonnal azt társul mellé az a gondolat, az a gondolkozásmód, hogy az feltétlenül mindenképpen valami jövőbe mutató olyan kijelentés vagy kinyilatkoztatás, amit most nem tudunk, és ez valami olyan jóslat, olyan jóslás, ami jövőbe mutat. De a bibliai értelmevett profétálás az nem feltétlenül ezt jelenti, mert a bibliai értelmevett profétálásnak egy pici szelete az, hogy igen, lehetséges, hogy ez a jövőbe mutató kijelentés. De nem feltétlenül. Mert az 1 Korintus 14-ben mondja Pál apostol, a 4-es versben lapozzunk is oda, hogy aki nyelveken szól, nem, 3-as vers, bocsánat. Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Tehát még egyszer, 3-as vers. Aki profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Ebben itt semmiféle jövőbe mutató dolog nincs itt leírva. Na, de nézzük itt az 1-es verstől az igét, és olvassuk akár közösen. Amikor itt Pál apostol tanít a Szent Szellem ajándékairól a 12. fejezetben, megérne egy hosszú sorozatot, majd bizonyára ez is sorra kerül. Utána beszél a szeretetről, ugye a szeretet himnusz mindenki ismeri 1 Korintus 13-ban, és utána ezt folytatja, így folytatja, hogy kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Leginkább pedig, hogy profétáljatok. Azt mondja Pál apostol, hogy kívánjátok a szellemi ajándékokat. És nem azt mondja, hogy kívánhatsz bármit, bárhogy, bármilyen módon, bármilyen formában, aztán ahogy akar, majd az megnyilvánul, hanem azt mondja, még ide teszi, hogy leginkább azt kívánt, hogy profétálj. Nem azt mondja, hogy leginkább azt kívánt, hogy betegeket gyógyíts, hogy gyógyítások ajándékai, vagy a hitajándékát, vagy a csodatévő erőket, vagy bármelyiket, hanem hogy leginkább azt kívánt, hogy profétálj. Hogy profétálj. Leginkább azt kívánt, hogy profétálj. Ezt egy picit időzök ezen, hogy emészszed, hogy ízlelgesd a szádban, ízlelgesd a szívedben. Hogy azt mondja Pál apostol, Isten szellem által ihletve mondja ezt, hogy azt kívánt, hogy profétálj. És utána folytatja nagyon jól, nem hagyja itt abba, és összehasonlítja a nyelveken szólást a profétálással, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, hiszen a szellem által szól titkokat. Most egy picit a mai üzenettől kicsit vonatkoztassunk el, és hadd beszéljek erről is egy pár mondatot, mert is megér egy pár gondolatot. Azt mondja itt Pál, hogy aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, hiszen a szellem által szól titkokat. A szellem által szól titkokat. Ugye vádoltak minket, másokat is már az elmúlt sok száz évben azzal, hogy minek nyelveken szólni, ha nem érted. De hát nem ez a lényege itt a dolognak? Hát akkor jó, ha ezzel vádolnak meg, hogy nem érted. Mert Istennek beszélsz titkokat. Nem emberekhez szólsz, nem magadhoz szólsz, nem a másik emberhez szólsz, hanem Istenhez szólsz, amikor nyelveken imádkozol. Mert senki sem érti, hanem szellem által szólsz titkokat. És aki pedig profétál, mondja, az pedig embereknek szól. Az emberekben benne van minden ember, aki körülötted van a földön, és benne vagy te is. Ugye, amikor profétálsz, És most hadd ragadjam meg ezt az erőteljes mondatot, nagyon sokszor, amikor profétálsz, saját magadnak profétálsz. Saját magadra vonatkoztatlan jelentesz ki dolgokat az ige alapján. Amikor profétálsz, embereknek beszélsz épülésre, intésre és vigasztalásra. Embereknek beszélsz épülésre, intésre és vigasztalásra. Épülés, intés, vigasztalás. Nincs benne ítélet, nincs benne károsztatás, nincs benne hátba vellek bottal dorongolás. Épülés van benne. És van egy nagyon jó görög szótárom, itt azt írja a hármas versben ez a bátorítás szóra, hogy nagyon hangsúlyos a buzdítás és a bátorítás. Tehát nagyon hangsúlyos, amikor az ember profétál, akkor buzdít, akkor felgerjeszt, akkor bátorít. Aki nyelveken szól, önmagát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki profétál, a gyülekezetet építi. Halleluja. Na menjünk tovább, és nézzük meg, hogy igazából mi a profétai szó az igében. Mit nevezünk profétai szónak? Mi az a beszéd, mi az a szó, mi az, amit a profétai beszédnek nevezhetünk az ige alapján? Mi kell az legyen? A második Péter levélben, az első fejezetben, azt hiszem, igen, ha jól emlékszem, maga Péter beszél erről. Arról, hogy a prófétai szóra igenis oda kell figyelni. Na, honnan kezdjen vajon? Mondjuk olvasom a 2 Péter 1-et, igen, 16-os verstől. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus erejét és eljövetelét, hanem mint akik szent tanúi voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen. De még ennél is biztosabbnak tartjuk a prófétai szót, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Na, időzünk itt el egy kicsit ezen a pár igeversen. Péter az írásban a prófétai szó kifejezést használja itt. Egyértelműen úgy fejezi ki, mint ami Isten beszédének a kijelentése. Isten beszédének a kijelentése egyenlő prófétai szó. Ezt olvastuk itt. Még egyszer, Isten beszédének a kijelentése egyenlő prófétai szó. Mit tartok a kezemben? Isten beszédének a kijelentését. Isten beszédének a kijelentése prófétai szó. Tehát akkor, amikor kimondod Istennek a beszédét, akkor a prófétai szót mondod ki. Ámen? Érthető ez így? Többféle szintje van a proféciának, a profétálásnak. Most a legegyszerűbbről, a legalapabbról beszélek. Arról, amikor kimondod Istennek a beszédét, ebben nincsen tévedés, ebben nincsen hiba, ebben nincsen hiányosság. Ez 100%-ig tökéletes. Ámen? Amikor ez megkérdőjeleződik, amikor ez keresztények vagy nem keresztények által bármilyen módon kétséget merítenek fel azzal kapcsolatban, hogy az Istennek a kijelentett szava-e vagy sem, akkor tudhatod, hogy az ördög nem akarja, hogyha tudjad, hogy Istennek igazán 100%-ig megbízható szava ez. Azt tudjuk, hogy én legalábbis magamról tudom, hogy nem értek belőle mindent. Nem tudok belőle mindent. Nem érek fel belőle mindent sem ésszel, sem logikával, sem... És az az igazság, és ezt maga az Isten igéje mondja, hogy amíg ebben a testben élünk, korlátok között élünk, és a teljeset, teljes összefüggésében, úgy, mint ahogy Isten értés, ahogy mondja, a legszélesebb, legtávolabbi, legbőségesebb megértésében nem fogjuk megtanulni, mert az az örök élet, hogy megismerjük az atyát, hogy megismerjük Jézust. Ez az örök élet. Örök életünkig tart, hogy őt megismerjük. Amen. Amikor Isten igéjét kimondod, akkor a tökéleteset mondod ki, a hiba nélkülit mondod ki, a hiányosság nélkülit mondod ki. Ez Isten beszéde, ez Isten logosza, és ez nem keveredik össze emberi alkotórészekkel. Akkor, amikor Isten beszédét kimondod. Akár kimondod úgy, hogy fejből idézed, vagy felolvasod, amikor az igét mondod, akkor a tökéleteset mondod. Akkor tökéletes szó jön ki a szádból. Mert az Isten igéje az a szívedben van és a szádban van. Ez Isten ihletett igéje, ez Isten ihletett kijelentése, kinyilatkoztatása is pont. És nem kell ezen túl sokat agyalni. Ez így van és kész. Ezt egyértelműen tudjuk, egyértelműen akarjuk azt, hogy ez megkérdőjelezhetetlen legyen mindannyiunk és mindannyiótok számára. Az ige pedig, Isten igéje pedig profétikus. Ezt itt olvastam fel a Péter leveléből. Nagyon jó, hogy úgy tanulmányozok a Bibliát, hogy nem a saját magunk következtetéseit próbáljuk levonni, és azzal magyarázzuk a Bibliát, hanem megengedjük Istennek, megengedjük a Bibliának, megengedjük Isten szavának, hogy ő magyarázza meg saját magát. Természetesen nem könnyű ezt, amikor az embernek az agya kattog, és mindenféle észrevételei vannak, mindenféle reakciói vannak az embernek az elméjében, mindenféle dolgot lát kívül, belül, és próbál magyarázatot adni sok mindenre, mert az emberek kíváncsiak. Az embereknek vannak kérdéseik, és az emberek mindenképpen valamiféle választ akarnak, és ha nincs válasz egyértelmű az igéből, akkor kreálnak valami választ arra. És ebből van a probléma, hogy az emberek sokszor lusták, mondom saját magamra is, sokszor lusták vagyunk, és benyelünk másoktól olyan dolgokat, akik magyarázzák az igét, de nem feltétlenül tökéletes. Az lehet, hogy jó. Én is ezt teszem, most magyarázom az igét. Lehet ez jó. Lehet, hogy félre magyarázok valamit, de ítéld meg. Nem engem, hanem azt, amit mondok. Erre van felszólításunk. Természetesen, ahogy tovább lépünk most az üzenetben, különbség van a között, hogy mondjuk Isten igéjét, és különbség van a között, hogy kenet által mondjuk Isten igéjét. A kettő nem ugyanaz. Mondani Isten igéjét, felolvasni, mint az egri csillagokat, vagy tolba mondani, lediktálni valakinek, egy dolog. Ugyanakkor egy más dolog, amikor a szellem által ez fel van kenve, és úgy mondja valaki Isten igéjét. Akár csak szó szerint, vagy akár csak prédikál róla, vagy tanít, vagy beszél róla valaki. Érthető a különbség? Lehet beszélni, lehet hirdetni így is Isten igéjét, meg lehet hirdetni úgy is. Vajon amikor Jézus elmondta az Ószövetségből idézett igéket, mi volt a különbség? Vajon azokat az igéket nem idézték a farizeusok, meg az írástudók előtte évszázadokon keresztül? Ugyanazokat idézték ők is. Ugyanaz volt az Ószövetségi könyv, a Tóra, a tekercsek, ugyanabból olvasott föl Jézus is. De mégis volt egy nagy különbség, hogy Jézus, mint felkent, a szellem által kenettel mondta ki, míg a farizeusok csak úgy mondták fejből. Nem akarok minden farizeusra vizes lepedőt húzni, voltak köztük nagyon jó szívű emberek, de ugye általánosságban véve azért elég negatív az evangéliumban a kép róluk, de nem róluk beszélek ma. Tehát amikor valaki megosztja Isten igéjét, akkor profétál. És bármilyen furcsán hangzik ez, és bármilyen nehezen befogadható, és bármilyen könnyen félremagyarázható ez, akkor is így van, ha tudod, és akkor is így van, ha nem tudsz erről. Természetesen különbség van profécia és profécia és profécia között. Nem feltétlenül úgy profétálsz, amikor az igét mondod, mint amikor elhangzik egy kínatkoztatás a jövővel kapcsolatban is profétálok, vagy amikor, mint szellemi ajándék nyilvánul meg, és elhangzik így egy profécia, vagy amikor egy személyes profécia hangzik el, hanem az legegyszerűbb, legalapabb tartományáról beszélek ennek a dolognak, amikor kimondod Isten igéjét, akkor profétálsz. Amikor kimondod összhangban Isten igéjével kapcsolatban azt, amit az ige mond rólad, akkor megprofétálod a saját jövődet. Amikor azt mondod, hogy Jézus sebeivel meggyógyultam, Isten teljessége, bősége az enyém, és áldott vagyok, mit mondasz ki? Az igét mondod ki, amit az ige mond rólad. Összhangban az igével, ez a görög úgy hívja, hogy homológia, hogy ugyanazt mondod, mint amit Isten mond rólad, profétálod meg a saját jövődet így. Ennek a negatív irányú kijelentése vagy profécia, amikor az ördögnek a hazugságait mondod, tönkre fogok menni. Olyan kétségbe esett az egész körülöttem lévő világ, az egész élet. Olyan nagy az infláció, olyan nagy itt a probléma, és olyan szerencsétlen érzem meg, és úgy fáj mindenem, és jaj, nem tudom, mi lesz velem. Akkor mit mondasz? Mit csinálsz? Profétálsz. Csak nem az igével összhangban, hanem az ördög hazugságaival összhangban. Ezek ilyen önbeteljesítő proféciák, amiket kimondasz a száddal. Mert a szívnek a teljességéből, a szívnek a bőségéből szól a száj, mondtam a Jézus. És azt mondta Jézus, amit mondasz, amit hiszel, meg lesz az neked. Ha abban hiszel, hogy tönkre fogsz menni, ha abban hiszel, hogy el fogsz fogyni, ha abban hiszel, hogy egyre betegebb leszel, és ezt tényleg hiszed, és ezt mondod is a szívednek a bőségéből, ez ilyen önbeteljesítő profécia. Ha ezt kicseréled Isten igéjére, és nem csak a fejedből mondod, hanem a szívedben, kenet által, a szellem által inspirálva mondod azt, hogy én meggyógyultam Jézus sebeivel, az én életem előre felé megy, nekem egyre könnyebb lesz kifizetni a számláimat, nekem olyan bőséges életem lesz, hogy tudok másokat támogatni anyagilag, én hiszem ezt, és valóban hiszed ezt, valóban belülről jön, és valóban az igével összhangban beszélsz, akkor mi lesz meg? Beteljesedik. Mert ez így működik, és mit csinálsz ilyenkor? Profétálsz. Amikor kimondod Isten igéjét magadra, akkor profétálod, és kimondod, kijelented az igét saját magaddal kapcsolatban. Amikor az igét szólod, profétálsz. Ahogy is mondhatnám, és lehet, hogy most ez leveri a biztosítékot az elmédben, de a teljes beszéde Istennek az profétikus. Az egész Biblia profétikus. Az egész. Elejétől a végéig. Isten szava az első szint. Az elsődleges profétai szó az Istennek a beszéde. Csak erről jelenthető ki, hogy 100%-ban a Szent Szellem inspirálta. Csak az igéről, Isten beszédéről jelenthető ki, hogy nincs benne tévedés, nincs benne hiba. A profétai szó összes többi része, az összes szint, az összes terület, az összes tartománya ennek lehet inspirált a Szent Szellemtől, de az nem közvetlenül az Úrnak a szava. Hadd magyarázzam ezt el. Amikor az igét kimondod, teljesen 100%-osan az igével összhangban, akkor az, ugye meg van írva, ki van jelentve, ezt mondta az Úr, ez úgy van, mert itt van, megmondta az Úr. Amikor te a Szent Szellem által felkenve, inspirálva profétálsz, és kimondasz dolgokat, akkor abban ott már lehetőségként ott van az, hogy az emberi tényező bejön, és benne van a te érzelmed, benne van a te gondolkozásmódod, benne van a te vágyad, benne van a te kívánságod, benne vagy te magad. És nem mondom azt, hogy ez nem lehet Istennek a tökéletes akaratában, vagy tökéletes üzenete nem jöhet így elő belőled, hanem csak egyszerűen azt mondtam, hogy nem közvetlenül az Úrnak a szava. Hagyj majd rázzam ezt másképpen. Amikor a farizeusok annak idején tanítottak a Tórából, tanítottak az Ószövetségek keretei belül a törvényről, és magyarázták az írásokat, akkor ez az a rabbi, az a rabbi, amaz a rabbi, meg amaz a rabbi, elmondta a nagy bölcsességét, elmondta a nagy kijelentését, elmondta a nagy okosságát, ami lehet, hogy jó volt, lehet, hogy részben volt csak jó, vagy lehet, hogy teljesen téves volt, de mindegy, mit mondott, az volt a hiba a farizeusok részéről, és ma is a zsidóságban jelen van ez, hogy azért probléma ez, hogyha A magyarázatot egyenértékűvé tesszük Istennek a szavával, akkor ott olyan hibát követünk el, amiből nagyon könnyen, nagyon súlyos problémák, tragédiák történhetnek. Ezért van az mindig, és ezért mondja az írás az, hogy amikor valaki beszél, amikor valaki szól, azt a többiek ítéljék meg. És itt nagyon fontos arra figyelni, hogy nincs jogod az embert megítélni, vagy elítélni. Nem erre van felhívásunk, vagy felszólításunk az igében, hanem azt, amit mond, azt az ajándékot, vagy azt, amit ahogy mondja, vagy amit mond, azt ítéld meg. És a kettő között nagyon nagy különbség van. Mert tökéletes Isten embere is lehet olyan, hogy valamit rosszul mond, és ezzel nem kell az egész embert mindenestől kidobni a kukába, mert ha ez így lenne, akkor engem is kidobhatnátok a kukába. Meg mindenkit, mert emberből vagyok én is. Amit az ember mond, azt kell megítélni. Érthető a különbség? Nagyon nem mindegy, hogy hogyan tekintünk erre a dologra. A prófétai szó ezen kívül, amikor az ember prófétál, amikor az ember szól, amikor az ember Isten szellemétől ihletett, akkor belép egy olyan területre, amiben az emberi alkotórészek próbálják megmagyarázni Istennek a dolgait, amit Isten mond. Isten igéje a legmagasabb szintű, a legtisztább formájú és a legtökéletesebb módja annak, ahogy Isten kommunikál velünk. Ezt elmondom még egyszer. Tehát ahogy Isten kommunikál velünk, ahogy Isten szól hozzánk, amit Isten mond, annak a legmagasabb szintű, a legtisztább, a leghibátlanabb módja az, ahogy XY prédikálja és magyarázza azt, vagy ahogy én, vagy bárki más véleményt mond arról? Nem. Ahogy Isten a legtisztábban szól hozzánk, az Isten igéje. Ne hidd azt, ó, ez olyan bonyolult, olyan nehezen érthető, hogy én ebből nem értek semmit, nekem szükségem van arra, hogy mások megmagyarázzák. Természetesen azért vannak Krisztus testében prédikátorok, tanítók, stb., hogy segítsenek neked abban, hogy könnyebben megértsd Isten igéjét. De nem az Isten igéje, amit az ember magyaráz róla, hanem az Isten igéje, amit Isten maga mond. Nem győzöm hangsúlyozni, érthető? Ugye? Halleluja. Tehát amikor az ószövetségi proféták például azt mondták, hogy ezt mondja az Úr, vagy ezt, vagy azt jelenti ki az Úr, akkor nem azt mondták, hogy kaptam valamit Istentől, hadd magyarázzam el nektek azt, hogy mit mond Isten nektek most erről a dologról kapcsolatban, vagy ezzel a dologgal kapcsolatban. Hanem azt mondták el, face to face, amit hallottak Istentől. Azért is nem ezt mondták, mert ők sem értették azt nagyon sokszor, amit Isten mondott nekik. És erre van bizonyíték az igében. Nem az ő hatáskörük volt megérteni a proféciát, nem az ő hatáskörük volt értelmezni azt, nem a ószövetségi profétáknak kellett tudni azt, hogy mit jelent az, amit az Úr mondott nekik, hogy mondjanak el. És vannak dolgok, amiket Mózes kijelentett, meg Ézsaiás, meg Jeremiás, meg Ezékiel, meg egy páron még az Ószövetségben, amikor nem tudták azt, hogy mit beszélnek. És nem azért nem tudták, hogy mit beszélnek, mert teljesen mai szóhasználat élve bolondok voltak, hogy nem tudja, mit beszél. Nem ezért, hanem azért, mert nem volt róla megértése. Egyszerűen az volt a dolga, az volt a feladata, hogy kimondja azt, amit Isten mondott neki, hogy mondjon ki. Az új szövetség eljövetelével, a Szent Szellem eljövetelével az egyház elkezdte megérteni azt, amit a proféták beszéltek az Ószövetségben, amit ők nem értettek. Kívánták érteni, akarták látni, akarták tudni azt, hogy mit jelent az, hogy a Szent Szellem majd mindenkire kiárt, és mindenki profétálni fog, meg mindenki álmokat lát, felkent engem az Isten, hogy ezt csinálja, meg azt csinálja, meg amast csinálja. Mit jelent ez? Nem tudták, hogy mit jelent. Egyszerűen kimondták azt, amit Isten mondott nekik, hogy mondják ki. De 1 Korintus 2-ben, a 9. versben. És a 10. versben azt olvassuk. Hanem amint meg van írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket az Isten készített az őt szeretőknek. Nékünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál, míg az Istennek mélységeit is. Látod itt ezt? Nékünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által. Ezt nekünk kijelentette. Ezt úgy mondhatnám, hogy ezt, ami mi megértést, a megváltásról, amit tudunk, a Szent Szellem ajándékairól, dolgaival kapcsolatban, amit tudunk, és megértésünk van, ezt Isten nekünk jelentette ki. Nem Ézsaiásnak, meg nem Jeremiásnak. Az ószövetségi proféták nem feltétlenül tudták azt, hogy miről beszélnek. És erről Péter nagyon jól beszél az 1 Péter 1-ben. A 10. verstől, hogy amely üdvösség felől tuzakozottak és nyomozottak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, akik azt nyomozták, hogy mely vagy milyen időre jelentette az ki a Krisztusnak bennük lévő szelleme, aki előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az azt követő dicsőségről. Azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amiket most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, az egekből küldött Szent Szellem által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Tehát érted? Ők ott próbálták a megértést, próbálták a kijelentést elvenni abból és arról, hogy mi az, amit nekik ki kellett mondani. De ez már... Itt a 10-es versben, vagy 11-es versben olvasom még egyszer. 12-es versben van az, hogy az evangélium hirdetői prédikálnak nektek az egekből küldött Szent Szellem által. Az evangélium hirdetői prédikálnak nektek az egekből küldött Szent Szellem által. Az evangélium hirdetői prédikálnak nektek az egekből küldött Szent Szellem által. Ez már, hogy én prédikálok, hogy más prédikál, vagy a harmadik, vagy sok ezernyi ember prédikál, ez már egy másik szint. Ez már az a szint, amiben bejöhet az embernek az értelmezése és magyarázata, és ezért nem a prédikált igazságot kell, illetve nem kell elfogadni a prédikált igazságot akkor, ha az első szinttel nincs összhangban. Érthető, hogy mondom? Remélem. Nem túl bonyolultan magyarázom. Ez még teljesebben le van írva a Jelenések könyvében, a 19. fejezetben, a 10-es versben. Itt, hát csak ezt az verset olvasom, lehetne itt sok mindent beszélni, de az időnkben, hogy beleférjünk, ezért tényleg mindjárt dél van? Nagyon jó. Hogy ment el az idő? És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondd a nékem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme. A Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme. Jézus bizonyságtétele az evangélium kenet által történő hirdetése. Elmondom még egyszer. Jézus bizonyságtétele, a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság szelleme, és ez a kenet által. Nem az emberi erő által, vagy nem a szónoki képesség által, vagy nem az emberi ajándék hirdetése által, hanem a kenet által prédikált ige hirdetése. A Szent Szellem általi hirdetése az igének, az profétikus. A Szent Szellem által inspirált és ikletett légköre ennek profétikus, és így érti itt az ige azt, hogy Így érti az írás a prófétaság szellemét. Amikor az igéjét erővel hirdetik, annak van egy atmoszférája. Amikor Istennek a beszéde, Istennek az igéje Kenet által van hirdetve, akkor az nem ugyanaz, mint amikor Kenet nélkül van hirdetve. És erről szól ez az igevers, hogy valami felkent, vagy nem felkent. És ez a második szint, amikor hirdetjük az igét, prédikáljuk az igét, mondjuk az igét a Szent Szellem kenete által, ez a profétaság szelleme. Nem minden prédikáció egyenlő a profétálással, nem erről beszélek, mert van tanítás, van prédikálás, van a profétálás, de amikor te magadhoz szólsz, és magadra vonatkoztatva megvallásokat teszel, amikor kimondod Isten igéjét magadról, segítségül hívod az igét, mert onnan olvasod föl, vagy az imakönyveinket, vagy bármit, akkor el lehet ezt mondani, és el lehet az imakörön darálni az imádságot fejből, és mondod, mert azt hiszed, hogy ez az értelme, a lényege, hogy te valamit innen elmondjál, vagy pedig Kenet által mondod, a Szellem által inspirálva mondod. És ezen kívül is egyébként előfordul, hogy amikor imádkozol nyelveken, vagy amikor imádkozol értelemmel, jön belőled valami, és jön valami inspiráció, jön valami Kenet, nem tudom máshogy mondani, ami egyszerűen erővel tölti meg a szavaidat. És amikor ezt teszed, ezt mondod ki, ezt kijelented magadra, hogy már pedig én nem megyek tönkre, már pedig én nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak cselekedeteit, már pedig az Úr az én pásztorom, füves legelőkön nyugtat engem, már pedig én olyan vagyok, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, már pedig én nem fogok elhervadni, már pedig sok baja van az igaznak, de ő valamennyiből kiment engem. Tehát ezt, amikor Kenet által mondod, akkor ez ilyen önbeteljesítő profécia az életedre vonatkoztatva. És így profétálsz magadnak. Így teljesedik be az, hogy aki embereknek beszél épülésre, intésre, vigasztalásra, az a profécia. Amikor szólod Isten igéjét. És ezt el lehet mondani egy baráti beszélgetés közben a másiknak, ahogy bátorítod őt az igével. És nem feltétlenül kell ilyen tüzesen, vagy lendületesen, vagy nem tudom, most hogy nézek éppen ki. Nem feltétlenül kell cséphadaróként, meg gyorsan mondani, ez lehet egy nagyon kedves, halk, lágy beszéd is, de az lehet felkent. Nem attól felkent valami, hogy kiabálva, jordítva mondjuk, és különféle megnyilvánulások vannak benne. Nem attól felkent valami. Vannak kiváló prédikátorok, akik megállnak így, és úgy beszélnek, mint hogyha az ember azt gondolná, ha nem hallja a hangot, hogy az embernek a szájában megalszik a tej. De amit mond, és ahogy mondja, az olyan kenet van, az olyan megértés származik belőle, hogy csodálatos. És van, amikor valakinek az életében ez úgy nyilvánul meg, hogy aztán futkározik leföl a színpadon, és szinte ugrál, és kézen áll, és úgy hirdeti az igét, és olyan tűzzel, és olyan erővel, és ez lehet felkent. Ugyanakkor, amikor valaki lát egy ilyet, és ezt megpróbálja leutánozni, ez észrevehető. Én nagyon sokat, vagy egy jó párat, inkább így mondom, hallottam ilyet, hogy fölveszik a stílus, azt nagyon tüzesen mondom, csak nincs rajta kenet. Az érzelmi faktor megvan, a lelki oldal megvan, a hangulatkeltés megvan, a külsőség megvan, de az nem egyenlő a kenettel. És hogyha nem tudsz különbséget tenni, akkor könnyen becsapódhatsz. És azt fogod hinni, hogy az a kenet, hát milyen tűzzel beszél, milyen lendület, és micsoda megnyilvánulás van, milyen erő van rajta, miközben ez csak a léleknek a szintje. És a Szellem pedig nincs ott, a kenet pedig nincs ott. Amire neked figyelned kell, és amire ki kell magadat képezned, hogy különbséget tudjál tenni a szellemi, azaz a felkent között, és az érzéki, a lelki között. Ezt úgy hiszem, hogy lehet tanulni, a legkönnyebb úgy tanulni ezt, ha az ember az eredetivel sok tölt időt. Így lehet a legkönnyebben megkülönböztetni azt, amikor csak egy száraz monológ van valami mögött. Mindegy, hogy milyen megnyilvánulás kíséri azt. Tehát amikor az igét erővel hirdetik, annak van egy atmoszférája. Annak van egy egy hatalmi jelenléte. Mindahogy Jézuson is ott volt ez. Mindahogy az apostolokon is ott volt ez. Ahogy olvassuk ezt az apostolok cselekedeteiben. És mivel nagyon sok helyen hiányzik ez, sok közösségben, ezért hiányzik a profita ajándék is. Ezért hiányzik a profita ajándék is, mert nincs ott a kenet. És kenet nélkül nem lehet profétálni. Lehet profétálni, lehet mondani, de az egésznek a mozgatórugója az maga a Szent Szellem. És ugye beszéltünk a Szent Szellemről az elmúlt hetekben, hogy ő egy Szent Szellem, nem benned, körülötted, meg az épületen, meg az épületen kívül van mindig valamilyen különböző Szent Szellem, hanem ő egy, csak a megnyilvánulásai mások. Az a kenet, ami benned van, ami megtanít téged minden igazságra, ami benned marad, és nincsen szükséged tanítóra, ez a benned lévő kenet, ami megtart téged, ami üdvösséget hozott neked elő, ez ott van benned, ez nem változik. Ez nem növekszik, ez nem csökken. Ez ott van benned, kitöltetett a szívedbe, a Szent Szellem. Egyé váltál vele, ez nem változik. A Szent Szellem ott benned nem lesz erőteljesebb vagy gyengébb. Ha újjászületél, ott van benned, mindened megvan ott, ami ide van, és ezzel kapcsolatos. Az erőkenete, az Apcsel 1.8-ban, ahogy vesztek erőt, minek után eljön rátok a Szent Szellem, ez egy másik megnyilvánulása a Szent Szellemnek. Ugyanaz a Szent Szellem, ne kérdezz, hogy van ez, nem feltétlenül tudom és értem. De mégis, hogy megiszod a vizet, meg úszol a vízbe, mindenket ugyanaz a víz, de mégis más. Ez a kenet, ami feletted van, ami segít téged abban, hogy az emberekkel a kapcsolatod, a szolgálatod az jobb legyen, minőségibb legyen, hogy be tud tölteni az elhívásod, ez változik, ez a kenet. Ez erősebb lehet, ez gyengébb lehet. Ez fel tud téged gerjeszteni, ez olyan pici is lehet rajtad, hogy nagyítóval kell keresni, hogy vajon ott van-e, vagy hol van. Bizonyára egy prédikátor nem mindig ugyanabban a kenetben van a hét egész minden napján. Ugye amikor kiáll prédikálni, és kap egy mikrofont, akkor a kenet megnyilvánul, és hogy bizonyára a saját tapasztalat elkísér valameddig, de én kedden nem ebben a, meg szerdad este nem ebben a kenetben vagyok otthon, amikor nyírom a füvet. Nagyobban, igen. Na, nem akarok eltérni a lényektől. 1 Korintus 14:1 még egyszer, lapozzunk ide-vissza. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. A profétaság az életünk egyik legfontosabb területe, mert a szavaiddal önmagukat beteljesítő proféciákat jelentesz ki. Jézus is kimondta saját magáról azt, amit az atya mondott róla. Így kezdte a szolgálatát. Így kezdte, emlékeztek, bement a zsinagógába, a Názáretben, kitekerte, nem kinyitotta, kitekerte a tekercset, egészen oda tekert, ahol Ézsaiás 61 volt, ami ugye le lett írva és le lett rögzítve később, amit mi Lukács evangélium 4. fejezetének ismerünk, és elmondta azt, hogy az Úrnak szelleme van én rajta, mert felkent engem, pont, elég sokáig olvasta. Jézus ezzel saját sorsát irányította. Jézus ezzel azt mondta ki saját magáról, amit az atya mondott ki róla korábban. Nem történt automatikusan meg az atya akarata az ő életében sem. Csak azért, hogy eljöttem, és akkor minden úgy történik, ahogy történnie kell. Hanem Jézus is ezeket a szellemi törvényszerűségeket, amit Isten alkotott és hozott létre, elkezdte kimondani. És hogy az ő életében sem automatikusan történt meg minden, a miénkben sem automatikusan történik meg. Bármennyire is sokan azt mondják, hogy Istenen múlik minden, ha ő akarja, úgyis megtörténik. Ha meg nem akarja, úgyse történik meg. Hadd mondjam el neked nagy nyíltsággal, nagy őszintességgel, ez nem igaz. Ez nem igaz. Természetesen vannak úgymond globális, vagy az üdv történeti korszakokra vonatkozható isteni akaratok és szándékok, amik meg fognak történni, ha hiszel benne, ha nem, ha akarod, ha nem, ha egyetértesz vele, ha nem, de nem Isten irányít mindent a Földön. És nagyon-nagyon sok mindent a mi kezünkbe adott. Úgy is mondhatnám, nagyon sok mindent a mi szánkba adott. Már az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is olvassuk azt, hogy az Úr beszéde a szívünkben és a szánkban. Azaz a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Ő hatalmat adott nekünk arra, hogy befolyásoljuk a sorsunkat és a jövőnket. Hatalmat adott nekünk arra, hogy Isten igéjével, Isten igéjét a szánkra véve, kimondjuk azokat a dolgokat, amiket ő mondott rólunk, hogy beteljesedjenek azok a dolgok, amiket ő mondott rólunk, és amiket ő akar. Tehát ő akarja, de ha mi nem tesszük bele a mi akaratunkat, a mi részünket nem tesszük meg, nem fog automatikusan megtörténni minden úgy, ahogy Isten akarja. Nem igaz az, hogy minden, ami történik az életünkben, az Isten akarata. Ne fogadd el ezt a hazugságot, nem így van. Mert te irányítod, te irányíthatod a saját sorsodat, a saját életedet, hogy milyen irányba haladjál és merre menjél. És ha megkérdezed Istent, hogy mit akar ő neked mondani ezzel kapcsolatban, akkor azt fogja mondani, hogy eddig sem rajtam múlt, hogy a te életed milyen irányba halad. Eddig is a te kezedben, a te szádban volt az, hogy az életed minden irányba halad. Természetesen mi ő benne bízunk, mi őneki adjuk át a vezetést, őneki adjuk át az irányítást, az ő akaratát keressük, és az ő akaratát akarjuk beteljesíteni, és arra akarunk rácsatlakozni, de ehhez nekünk ki kell mondani az ő igéjét. 2 Mózesben van egy nagyon jó történet, nem olvasom fel, mert nagyon elszaladt az időnk, ahol az Egyiptomba való kivonulás után ott áll az egész nép a Vörös-tengernél, 1 Mózes 14-ben, a 13-tól a 16-ig, nem vetítjük ki, csak mondom, írjátok fel magatoknak, odaér a nép, és azt mondja a Mózes, hogy álljatok meg, megálljatok! És utána meg oda megy Istenhez, és elkezd imádkozni, és elkezd sírni, hogy jaj, most mit csináljunk? És Isten mit mond? Induljatok már el! Kicsit túl misztifikázom a dolgot, de ez a lényege. Ki mondta, hogy megálljatok? Hát ott a tenger. Nyújtsd ki a botot. Válasz ketté. Te csináld meg. Te csinálj. Valamit tegyél. Te. Hogy Isten tudjon mozdulni. Ki mondta, hogy megálljatok? Mózes azt mondta, állj. És meg azt mondja, hogy menj. Döbbenetes itt. Isten felhatalmazást adott az embernek, hogy irányítsa a földi ügyeket. Még a megváltást is így eszközölte ki Isten. Még a megváltásnak a munkája is így jött el, hogy Isten megprofétálta azt. Isten kimondta azt. Már ott a bűnbeesés után Isten elkezdte kimondani azt, amit akart, hogy megtörténjen. Nem magától történt, mert Isten azt kigondolta, hanem azok a szellemi törvények alapján, amit ő rendelt el. És ez őrá is vonatkozott ezen a földön, és mi ránk is vonatkozik ezen a földön. Ki mondta, vagy ki mondatta utána az ő embereivel, évszázadokon keresztül ki mondatta az ő akaratát, a megváltást, hogy Jézus hogyan jön el, milyen körülmények között jön el, mit fog tenni, mit fog csinálni, megprofétálta a proféták által. A te életedben is elő tudod mozdítani a dolgokat azáltal, hogy kimondod azt. Ugye a Joel könyvében a 2.28 mondja azt, amit Péter az első pünköstkor, tehát a gyülekezet születésénél lévő pünköstkor idéz, hogy ímé jönnek napok, kiöntöm az én szellememet minden testre. És profétálnak, hogy ti fiaitok, ti lányaitok, és álmokat látnak, véneitek látnak álmokat. És ott van az ige, olvasd el, és itt ő, ha ismered egy picit az ószövetségi könyvetnek a hátterét, meg egyébként bele is gondolod magad egy picit az ő helyzetébe, akkor tudhatod, hogy mondhatod azt, hogy abban az időben ez elképzelhetetlen volt. Ez annyira kívül volt, és annyira kívül állt az embereknek a gondolkozásmódján, a teológiáján, mintha én azt mondanám, és egy fiktív dolgot mondok neked, hogy eljönnek az idők, amikor mindenki repülő motorral fog járni, és nem lesznek köves utak. És nézel rám, hogy elment az eszed. Így néztek jó erre, én úgy hiszem, hogy ennek elment az esze. Mi az, hogy Isten szelleme kitöltetik minden emberre? És mindenki profétál. Az ifjak, meg a vének álmokat látnak, meg látásokat látnak. Normális. És csak a papokon, a királyokon, és a profétákon volt rajta Istennek a szelleme. És ha valamit akartál Istentől, akkor elmentél valamelyikőjükhöz, aki éppen fogadórát tartott, és megkérdezted, hogy mit üzen Isten nekem. Mert én nem tudok tőle hallani, mert nem volt erre lehetőség. És megprofétálta azt, amiben mi most ma élünk. Hogy a Szent Szellem itt van bennünk, itt van felettünk, és én szót hallhatok tőle, direktbe tőle. Ő tud szólni a szívemhez. Nem kell oda mennem XY-hoz, hanem ő nekem tud szólni. Ezt ő kijelentette. Akkor, amikor a szellem kerete csak három személyen volt, három hivatalon volt, bocsánat, tehát a királyokon, a papokon, a profétákon, akkor ő ezt kijelentette. Egy pici kis előzetese volt ennek akkor, amikor Mózes, emlékeztek, egy mondatot beszéljek erről is csak, a rajta lévő, mert a megnyugvó kenetet 70 embernek osztotta szét, kicsit így virágnyelven mondva. Egy pici előzetes volt ez akkor, és akkor jöttek Mózeshez az emberek, hogy hát ez is proféta, meg az is proféta, és azt mondta Mózes, hogy mit nyavajgattok itt engem, az lenne a legjobb, ha mindenki Izraelben profétálna. Mindenki. Aztán ez eljött a mai időben, legalábbis a lehetőségképpen. Összefoglalva, amikor profétálsz, akkor hatalmi szavakat mondasz ki. Kimondod Istennek a szavát, Istennek hatalmi szavát. Isten teremtő igéjét mondod ki, ami megváltoztatja a dolgokat. Amikor a hited megvallását megteszed az ige alapján, kenet teljesen, akkor Istennek a teremtő igéjét mondod ki, ami képes megváltoztatni a dolgokat, és meg is változtatja. Az erőszavát mondod ki, amikor profétálsz, amely hatással van az életedre. Ez befolyásolja a körülményeidet, befolyásolja az élethelyzetedet. Ez megváltoztatja a körülötted lévő dolgokat. Ilyenkor nem csak üres szavakat mondasz, hanem Istennek a felkent igéjét. Ami ma vagy, aki vagy, ami vagy, ahol vagy, amit képviselsz, az a múltban kimondott ilyen jellegű proféciádnak az eredménye. Jézus ezt egész egyszerűen mondta, a szív bőségéből szól a száj. Az ember a szívének a jó kincséből hozza elő a jókat, gonosz ember az a szívének, gonosz kincséből hozza elő a gonoszokat. Ha nem tetszik a végeredmény, nem tetszik az, ahol most vagy, nem tetszik az, amit most tapasztalsz és látsz az életedben, akkor nem azt mondom, hogy visszafelé nézzél, de megvizsgálhatod azt, hogy eddig hogyan gondolkoztál, miket mondtál, hogyan képzelted el az életedet, hogyan képzelted el a jövődet, miket jelentettél ki magadról, minek engedtél a szívedben, hogy azok irányítsanak téged. Mi volt az, ami igazán motivált téged? Ezt nem tudod pár szóval megváltoztatni, mert ott bent kell megváltozni. Tedd oda be Isten igéjét. Tedd oda be Isten igéjét, és amikor azt kimondod felkenten, akkor az elhozza a holnapra, a holnap után, a jövő hétre, a jövő évre azt, amit szeretnél. Hogyha a depresszió, meg a félelem, meg a kilátástalanságnak a gondolatait hordozod a szívedben, meg azt, hogy nem tudod meg fölemelni a lábadat idős korodban, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan bajaid lesznek, meg félsz és rettegsz, hogy jaj, csak ne legyek a család terhére, mert engem majd ápolniuk kell, tehát ezt forgatod magadban, akkor saját magad számára be tudod ezt teljesíteni. Nem ezt kellene gondolnod, nem így kellene gondolkozni. Úgy kéne gondolkozni, hogy Isten mondja rólunk, ha gondolkozunk magunkról, és azt kellene mondjuk. És ez a legalapvetőbb, legegyszerűbb profétai kijelentés, amit magaddal kapcsolatban mondasz. Nem nagyon tudom hova tenni sokszor azt, amikor egymás fölött profétálgatnak emberek. És lehet profétálni egymás fölött, és ha valaki engem arra kér, akkor fogok egy-két jó igét, és ezt elmondom feletted, és ezzel profétálok. És akkor le van rólam a teher, hogy profétálnom kellett feletted. De van egy kenet erre, egy kijelentés, egy kinyilatkoztatás, amikor valódi profécia hangzik el. Nem lehet úgy profétálni kinyilatkoztatva, hogy gyere ide holnap reggel 8-ra, és akkor én a profétai szót megmondom neked. Lehet profétálni az egyszerű, idézetben mondom, egyszerű igét, és kimondani a bátorítást, a vigasztalást, az intést az igéből, ez profétai szó. De kinyilatkoztatott, jövőben mutató profécia az nem rendelésre megy. Különleges módon azt hiszem, hogy a proféta hivatalában ez benne lehet, mert neki van erre egy kenete. De az egy másik dolog. És nagyon-nagyon kevés igazi profétával találkozik az ember manapság. Annak idején Chuck Finn-nel találkoztunk, itt volt Dick Mills-el találkoztunk, Joe-val találkoztunk. Láttuk azt, hogy ez hogy működhet jól. De ők ebben a hivatalban voltak, de ma nem erről beszéltem. Remélem mindenki értette. Amiről ma beszéltem, az az, hogy a jövőd a te felelősséged. A jövőd a te kezedben van. Attól függően, hogy mit mondasz ki. Amit hiszel, amit gondolsz, és amit utána megprofétálsz magadnak, az teljesedik be. Úgyhogy kezd el az elmédet kicsit ezzel kapcsolatban megújítani a Jézus hatalmas nevében. Legyen ámen, mondjatok ámen erre.